Kedves gyülekezet! Ma délelőtt egy nagyon rövid kis gondolatot olvasnék föl a Jelenések könyvének második fejezetéből, a 9. versből, mindössze 2 szót, amit fönnállva hallgassunk meg. Tehát a Jelenések könyvének a második fejezetéből, a 9. versből csak ezt a 2 szót, gazdag vagy, eddig olvasom az igét. Tudom, hogy nem igazán jó dolog egy igéből kiragadni néhány gondolatot, de mégis úgy éreztem, hogy fontos erről a dologról nekünk beszélni, hogy mit is jelent az, hogy gazdag vagy. Azért jutott eszembe ez az ige, mert a héten szerdán bibliórán éppen ezzel ennek a gyülekezethez írt levéllel foglalkoztunk, és bennem maradt még ez a gondolat, és ott volt a gondolataimban a szmírnai gyülekezethez írt levélnek az üzenete, és akkor, amikor a tegnapi nap, a szeptemberi hónapban kinyitottam a útmutatót, és elolvastam a szeptemberi igét, akkor az első gondolatom ez volt, hogy gazdag vagy. Mert miről is szól a szeptemberi igéje az útmutatónak? Ugye az előbb már olvastuk a Prédikátor könyvéből azt a részt, amiben a Salamon arról beszél, hogy mindennek rendben ideje van, és tényleg jó látni azt, és jó olvasni azokat a gondolatokat, amiket így a prédikátor, az idős Salamon elénk állít, mondhatjuk, hogy bölcsen megtanulva Isten jelenlétében ezeket a dolgokat, hogy mindennek rendelt ideje van. De mi az az idő, ami elrendelt? Vagy mi is az, amit, vagy hogy is láthatjuk ezeket az elrendelt dolgokat? Amiről nagyon fontos nekünk tudni, és amit a szívünkbe rejteni, hogy azok a dolgok, amik el vannak rendelve, vagy aminek rendelt ideje van, ezt nem mi rendeljük el. Nem arról beszél, hogy majd mi döntjük el, hogy mikor van ide az ültetésnek, és nem mi döntjük el, hogy mikor van az ideje annak, hogy amit elültettünk, azt kiszaggassuk, vagyis hogy learassuk. Nem a mi dolgunk, és nem mi fogjuk eldönteni, hogy mikor van ideje a sírásnak és a nevetésnek. Isten kezében vannak a dolgok, és ahogy olvastuk itt ebben a részben, és a szeptember ige elénk állítja a 11. verset, amikor azt mondja, hogy Isten mindent tökéletesen, szépen megalkotott. Tehát, hogy minden az ő kezében van, és amit ő létrehozott, az úgy tökéletes, ahogy van, és úgy élhetünk ebben a tökéletességben, ebben a gazdagságban, amit Isten elkészített nekünk, hogy ebből minél több mindent megtapasztaljuk, ennek az áldásait. Viszont egy nagyon fontos dologról szeretnék beszélni a gazdagsággal kapcsolatban, hogy mit is jelent nekünk a gazdagság. Ugye az előbb azt énekeltük az énekünkben, hogy nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad. Csodálatosak a te műveid. Igen, Isten megteremtette ezt a világot, és ugye, hogy az Ószövetségben, a Biblia első lapjain olvassuk, azt mondja Isten, hogy nekünk adja ezt a földet, hogy műveljük, hogy éljünk vele. Tehát ezt a földet minden gazdagságával, minden tökéletességével nekünk adta, hogy ezzel éljünk. Tehát, hogy milyen nagy dolog, hogy mondhatjuk azt, hogy Isten ilyen nagyvonalúan nézett ránk, akkor, amikor a gazdagságról volt szó. Ez mind, ami itt van, ezt te őrizheted, erre vigyázhatsz, ezzel élhetsz, ennek a a javait, az örömeit mind megtapasztalhatod, és az ember ezzel kezdett élni. És élhetünk ma is annak ellenére, hogy elhagytuk az Urat. De ugyanakkor pedig azt is mondja, hogy nem csak ezt a világot teremtette meg és adta nekünk, hanem ahogy itt az új fordításban olvasuk, és én külön szeretném ezt hangsúlyozni, hogy nem mond ellent annak, amit a Károli fordítás mond, hisz azt mondja a Károli fordítás, hogy e világot is nekünk adta, és megmutatta nekünk, csak Isten másról, máshogy gondolkodik e világról, mint mi. Mert amikor mi a világról beszélünk, akkor rögtön az jut eszünkbe, főleg hívő embereknek, hogy hát az a világ, amitől Isten bennünket óv. Nem, hanem Isten arról beszél, hogy nem csak ezt a világot, nem csak ezt a földet, hanem az mindenséget nekünk adta, vagyis az örökké valóságot is megmutatta nekünk, és ugye így fordítja, és ezt így olvashattuk az útmutatónkban, amikor elővehettük, hogy Isten az örökké valóságot és az emberi értelem elé állította. Tehát, hogy arról beszélt, hogy túlmutatott ezen, megmutatta nekünk a világot, annak minden csodáját, ami benne van, és amit csodálhatunk, de Isten ezen túlment, mert ő nem csak ennyit akart nekünk adni, bár ugye azt mondja az ige, hogy még ezt sem tudjuk befogni, még ezt sem tudjuk mind a magunkévá tenni, vagy ennek a nagyságát felfogni, és azt mondja, még azt is elénk tárta, ami még ettől is felfoghatatlan, az örökké valóságot, amit a mi elménk pedig már végképp nem tud felfogni, hogy mi hogy van az örökké valóság, hogy van az időtlen élet, az az örökké való, egyszerűen nem is tudjuk felfogni, hogy ez mit jelent, hogy mit jelent, hogy örökké élhetek, hisz mi ne vagyunk zárva ebbe a testbe. Tehát, hogy Isten a gazdagságot tárta elénk, és tulajdonképpen azt állította elénk, hogy mi az a gazdagság, ami után vágyakozhatunk. Egyrészt megmutatta nekünk ezt a világot, ennek a gazdagságát, amit nekünk adott, és amiben élhetünk, és aminek a javait minden nap átélhetjük, másrészt pedig elénk állított egy másik gazdagságot is, ami az örökké valóságnak a gazdagsága, és a kérdés az, hogy én melyik után vágyakozom. Mi az, ami jobban betölti az én életemet? Hogy mi az, amit jobban meg akarok ismerni? És Isten igéje arról beszél, hogy nekünk azután a gazdagság után kell vágyni, nem az, ami a külső világban, vagy a körülöttünk lévő világban megtapasztalhatunk. Isten igéje azt mondja, hogy ezt adja nekünk. Nekünk adta, ezzel élhetünk, ennek a javait élvezhetjük, és Isten tudja, hogy ezek szükségesek a mi életünkhöz. De sokkal nagyobb szükségünk van arra a mennyei, vagy mondhatjuk, hogy örökké való dolgoknak a életünkben való megjelenésére, amely aztán a mindennapjainkat teszik jobbá. Én nagyon szeretem Elizeus próféta történetei közül azt a történetet, amikor Elizeus a sunemi asszonnyal találkozik, vagy Sunembe megy, és ugye ott azt olvassuk az igében, hogy ez az asszony még felházat is épített a prófétának, hogy ott megnyugodjon, vagy megpihenjen. És van, ami engem mindig megörvendeztet, vagy meglep ebben a történetben, mind a kettő benne van. Akkor, amikor a próféta, miután annyi jót kap ettől az asszonytól, megkérdezi tőle, hogy mi az, amiben hiányod van, és amiben én szólhatnék a királynak, hogy neked segítsen. És ez az asszony pedig azt mondja, hogy hát én békességben élek az én körülöttem lévő emberekkel, nekem békességem van a szívemben, nekem nincsen szükségem semmire. Nincsen szükségem semmire. Nyilván azt mondhatjuk, hogy nem volt egy szegény ember ez az asszony és az ő férje, ha arra is volt megfelelő fedezet, hogy egy kis szobát vagy egy emeletet elkészítsen a prófétának, de mégis azt látjuk ebben a történetben, hogy ha ezt meg is tudta tenni, de biztos vagyok benne, hogy lett volna még az életében valami olyasmi, amire vágyott volna. Vagy talán amit még nem kapott meg, amit még nem fogadott el a világból, vagy abból az életből, vagy abból a tökéletes teremtett világból, és azért mondom, hogy a teremtett világból, amire talán azt mondta volna, hogy hát ezt még szívesen elfogadnám. És úgy bennem volt az a gondolat, hogy ó, mennyi dolog van még talán az én szívemben is, amit ebből a teremtett világból én szívesen látnék. Igen, én bevallom őszintén, és lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez világi gondolkodás, de én azért szívesen megnézném élőben mondjuk a Niagara vízesést. És annyi minden dolgot megnéznék még, és hát ebből a világból, amit Isten megalkotott, annak abból tényleg egy nagyon pici kis szűk szeletét láthattam már, én ezen is csodálkozok, és ezekben a dolgokban is látom Istennek a hatalmát, nem kell messzire menni az embernek, hogy ezt meglássa, de annyi minden dolog van, amire azt mondaná az ember, hogy azért még ez jó lenne, ha ezt meglátnám, vagy ezt még megtapasztalnám. És nem tudom, hogy ez az asszony hogyan gondolkodott, de mégis azt mondta, hogy de én békességben élek. Lehet, hogy őnek is voltak még elgondolásai, hogy mi az, amire szeretné még eljutni, bár nyilvánvaló az, hogy nem is lehetett neki még olyan nagy vágyakozása, hisz annyi dologról nem tudott, hogy van. Legfeljebb csak ha valaki jött messziről és elmondta nekik, hogy neki az, hogy milyen dolgok vannak még ebben a világban, bár nagyon kevés az, még nagyapáink is nagy ritkán jutottak el a falujukon kívülre, és nem is tudták, hogy sokszor mi van azon kívül, legfeljebb a szomszédos városig jutottak be a piacra. Nem is volt talán benne vágy, hogy a Niagara vízesés megnézze, mert hát nem is tudott róla, hogy van. Nyilván nagyobb ma a kínálata az embernek, sokkal több mindent láthat, és több mindenről tudhat. De amit láthatunk ennek az asszonynak a történetéből, vagy életéből, hogy számára az volt a gazdagság, és azután vágyakozott, és azt szerette volna, hogy betöltse az életét, hogy az Istennel való közösségben megnyugodjon az ő lelke, és ebben pedig azt mondta, hogy én békességben élek Istennel, én békességben élek az én környezetemmel, én megelégetett ember vagyok. Mondhatjuk azt, hogy gazdag. És testvérek, igen, jó lenne föltenni magunknak ezt a kérdést, hogy mi ilyen megelégedett és gazdag emberek vagyunk-e? Hogy megelégszünk ezzel. Mert valljuk be őszintén, hogy azért annyiféle vágy van az embernek a szívében. És a legnagyobb akadály annak, hogy ilyen emberek legyünk, mint ez a sunemita asszony, éppen azok a kívánságok, amelyek sokszor betöltik a mi szívünket. És ilyen tekintetben még azt is mondhatom, az a vágy is, hogy én szeretném látni a Niagara vízesést. Mert valamit, amit többre értékelek attól, amit Isten ad nekünk. Mindennek rendelt ideje van. Eszembe jutott az, amit talán már említettem is a testvéreknek, de most egy kicsit más aspektusból szeretném megvilágítani ezt. Akkor, amikor 1991-ben először és utoljára Svájcban jártam egy konferencián, visszafelé jövet a Bécsben megálltunk egy nagy áruháznál, ugye akkor még Magyarországon ez nem nagyon volt, és ugye valutát is csak bizonyos mennyiséget lehetett beváltani, és emlékszem megállva ennél a hatalmas áruháznál, és látva azt a kínálatot, ami akkor olyan lenyűgöző volt az embernek, ma már nem olyan nagy dolog, mert Magyarországon is megjelentek ezek a hatalmas áruházak, de amit szeretnék említeni, hogy valakivel mentem az áruházban, és hát ott ilyen parfümöket árultak, és odajött hozzánk egy hölgy, ha jól emlékszem, és elkezdte a kezembe nyomni a parfümöket, és mondta nekem, hogy hát ezt ingyen adjuk, ezt ingyen adjuk, ezt is ingyen adjuk, ezt is ingyen adjuk. Én meg csak alig tudtam már fogni a dolgokat, és magamban azon gondolkoztam, hú, hát ennyi mindent kapok, ez tökéletes. Ilyen hatalmas üvegek már volt, vagy 4, 5, 6, 7 is a kezem, és a végén azt mondja nekem, hogy ez mind ingyen van, ha ezt a picit megveszem. És mondott egy árat, amit ott az első hallásra úgy éreztem, hogy hú, hát ez olyan összeg, hogy két havi fizetésem, de nyilvánvaló sok mindent lehet ebből leszűrni, de én bennem az a gondolat fogalmazódott most meg ezzel kapcsolatban, és amiért eszembe jutott, hogy milyen az ember. Elkezdték nekem adni ezeket a parfümöket, és én olyan örömmel fogadtam. És ott volt benne, hogy jó, de jó, hát ennyi mindent kapok ingyen. De nekem erre nem volt szükségem. Tehát én nem is tudtam volna vele mit kezdeni, egy élet kevés lett volna, hogy ezt magamra fújjam, vagy tegyem, de nekem erre nem volt szükségem, és mégis ott volt bennem az az öröm, hogy ez mind az enyém lehet. Hát ilyenek vagyunk mi emberek. Vannak dolgok, amire nincsen szükségünk, és mégis, ha adni akarják, akkor olyan nagy örömmel fogadjuk, pedig nincs rá szükségünk. Hát ez az a gazdagság, amit a világ akar nekünk adni. Vagyis amit a teremtett világon keresztül a kísértő akar nekünk nyújtani. Ez az emberi önzés, ami bennünk van. Aztán eszembe jutott egy másik dolog ezzel kapcsolatban is, ami lehet, hogy a magyar valóságtól egy kicsit távol van. Nemrég, amikor itt jártak a holland vendégek, és az édesanyja, aki elhozta a leányát, aki egy ideig dolgozott itt nálunk, vagy önkéntes munkában, elmondta azt, hogy hát ő tulajdonképpen szociális területen dolgozik, de egy héten csak 4 napot dolgozik. Az 5. nap azt is dolgozod, akkor önkéntes munkát vállal. De azt mondta, hogy a 4 nap, amíg dolgozik, az neki elég arra, hogy megéljem. És ugye mondtuk magunkban, hogy Magyarországon sajnos az az igazság, hogy ha 7 napot dolgozunk, akkor is úgy érezzük, hogy nem élünk meg, és akkor is kevésnek találjuk a fizetésünket, és persze van ebben igazság, nem lehet összehasonlítani azokat a béreket, amelyek Hollandiában vannak, mint ami Magyarországon. De én nem is ez, amit engem elgondolkodtatott, mert ez is igazság. De inkább az, hogy azt mondja, hogy neki elég 4 nap, ha dolgozik, és 1 napot majd önkéntesen. Hát miért nem mondhatta volna azt, hogy hát dolgozok 5 nap, és akkor több lesz nekem. Mert milyen az ember? És milyenek vagyunk mi általában? Hogy dolgozunk, és lehet, hogy elég itt Magyarországon is, ha 5 napot dolgozunk, de azért még dolgozunk a 6. is, mert még valamit szeretnénk, mert még szeretnénk valamit elérni, és még mindig valamit kapni. Ő pedig azt mondja, hogy ő ebből megél. Milyen jó lenne megelégedéssel lenni. Azon dolgok felől, amiket Istentől kaptunk. Mert minden az ő akarata szerint van. És nem véletlenül mondja az Úr Jézus, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is. És ez a kísértés ott van. Amikor Isten tökéletesen megteremtette a világot, és elénk állította ezt a világot, amiben élhetünk és amiben járhatunk, és elénk állította azt a másik örökké valóságot, akkor azért állította elénk, hogy lássuk meg a kettő közötti különbséget. És én nem azt akarom mondani, hogy le akarjuk kicsinyíteni, vagy degradálni azt, amit Isten ebben a világban adott, tökéletes, és nekünk adta. De hogy olyan jó lenne látni azt, hogy melyik az, ami értékesebb. Amiért érdemes valamit is tenni, és amiért érdemes harcolni, és amiből érdemes minél többet megszerezni magunknak. Mert a kísértő, aznak az a célja, hogy bennünket Istentől, vagyis az örökké valóságtól eltérítsen. És emlékezzünk csak, hogy az Úr Jézus munkálkodásának a kezdetén őt magát is megkísértette a kísértő. Amikor megéhezett és megjelent a kísértő, és elmondta, vagy megkísértette háromszor, és egyrészt a kenyérrel, másrészt azzal, hogy nyugodtan tehet mindent, mert Isten úgyis megvédi őt, és ugye megkísértette őt azzal, hogy az egész világot neki adja, és az Úr pedig válaszolt, és azt mondta, hogy megvan írva. És ezt úgy is értelmezhetjük, hogy forduljunk a fontosabb dolgok felé, amit Isten elénk állított, az örökké valóság felé, és tudjuk elengedni azt, ami ideig való, azért, hogy az örökké való a miénk legyen. Ez a gazdagság, ez sokkal maradandóbb, hogy ki tudjuk mondani azt, amit kimondott József, amikor azt mondta, hogy hogyan követhetném én el ezt a bűnt az én Istenemmel szemben. Hogy az a harmónia legyen az életemben, mint volt ennek az asszonynak, ennek a moabita asszonynak a szívében. És ki tudja mondani azt, hogy én gazdag vagyok. Ki tudja mondani azt, hogy nekem örömöm van. Annak ellenére, hogy vannak az életemben dolgok, amelyeket talán nem kaptam meg. De én akkor is békességben élek az én Istenemmel. Fölcserélni az örökkivalót a maradandóra a legnagyobb butaság, amit az ember megtehet, és mégis megteszi. És mégis inkább arra a gazdagságra vágyik. Amikor az Ószövetségben olvassuk Jákob és Ézsau történetét, ugye ott jól láthatjuk azt, hogy hogyan használta fel a kísértő Jákobot Ézsau megkísértésében, ugye amikor elkészítette ezt a lencsét, és Ézsau hazamegy éhesen az ő a vadászatáról, és eladja az első szülöttségi jogot. És azt mondja, hogy mit jelent, vagy mit ér nekem az áldás, mit ér nekem az ígéret, hogyha most ebben a pillanatban éhen halok. És eladta az első szülöttségi jogát. Akkor, amikor Isten igéje azt mondja, és az Úr Jézus azt mondja az előbb felolvasott részben a szmírnai gyülekezetnek, hogy gazdag vagy, akkor arról beszél, hogy ez a gyülekezet talán juthatott volna többre is anyagiakban. És Szmírna egy gazdag város volt, és nyilvánvaló abból szerzett vagyont, hogy ami maga munkáját elvégezte, de hogy a görög városoknál tudhatjuk, hogy sokszor olyan módon nyertek pénzt, amely úgynevezett idegen isteneknek a imádatából származott, de ez a gyülekezet ezt nem tette, és ugye az Úr Jézus mondja is neki, hogy te szegény vagy, de mégis gazdag. És a te gazdagságod abban áll, hogy megmaradtál az Úr mellett. Te gazdag vagy. Gazdag vagy. És ezt a gazdagságot soha ne cseréld föl arra, amely aztán téged Istentől távol visz. Ne legyünk Ézsauk, akik eladjuk az első szülöttséget is, vágyakozzunk arra, hogy Isten áldása legyen az én életemen, és ezért érdemes lemondani bizonyos dolgokról. De egy dolgot még szeretnék itt említeni, ami szintén nagy kísértése az embernek, mert eljuthatunk oda, hogy jó, lemondunk, mert szeretnénk ezt a gazdagságot, de hogyan mondunk le róla? Hogy hányszor van az, hogy dolgokról önként lemondunk, aztán pedig önmagunkban sirálkozunk azért, hogy ez nincs meg. Sajnáljuk magunkat, és fájnak azok a gondok, vagy azok a problémák, amik ebből származnak. És ilyenkor mondja az Úr ennek a gyülekezetnek, hogy persze, hogy lesznek kísértéseid. És persze, hogy nem könnyű átélni azt, hogy valamiről lemondtál, és valamid nincs. De mindig legyen a szívedben az, hogy te gazdag vagy. Tudom a te dolgaidat, tudom a szegénységedet, és tudom azt, hogy mennyi mindent vállaltál én értem, és lemondtál dolgokról azért, hogy a velem való közösségben legyél. De ne szomorodj el emiatt. Tudom a te szegénységedet. És egy picit még hagyd térek vissza ez a sunemita asszonyhoz, aki gazdag volt. De a történetből kiderült, hogy valamit azért nem kapott meg. Valami hiányzott az életéből. És ugye azt olvassuk, hogy a szolga valahogy kiderítette azt, hogy hát az volt a legnagyobb fájdalma, hogy nem volt gyermeke. És az emberben az a gondolat fogalmazódik meg, és sokszor van az emberben, amit, ha valamit nem kapunk meg, hogy ezért elkeseredjünk, hogy Isten miért nem adta ezt meg nekem. Én békességben élek, én szeretem az Urat, én mindent feladok érte, de valamit nem kaptam meg tőle. Tudom a te dolgaidat, hogy gazdag vagy. És azért is fontos még nekünk látni ezt ebben a történetben azt, hogy ez a sunemita asszony ennek ellenére, hogy azért van volt mélyen a szívében egy hiány, ez mégsem befolyásolta az ön örömét. Mert Isten segített neki abban, hogy ezt a hiányt betöltse. Tehát, hogy igen, lehet lemondani dolgokról, csak vigyázzunk arra, hogy aztán nehogy ezek a dolgok mégis ott maradjanak a szívemben is, és próbáljam visszavenni, és talán valami legyen a szívemben Isten felé tövisként, hogy ezt nem adtad meg. Lemondani róla, de ugyanakkor pedig visszavenni tőle. Ez az asszony nem tette ezt, és a szmírnai gyülekezetnél is ugyanezt látjuk, hogy vállalta a szenvedést, vállalta a nehézséget, vállalt bizonyos dolgoknak a hiányát, és az Úr pedig azt mondja, hogy ne gondold, hogy ezzel kevesebb leszel, mert gazdag vagy. Ami fontos az életedben, ami az örökké valóság szempontjából fontos, az megvan. És ez a fontos. Ez az, amiért érdemes élni, amiért érdemes talán még lemondani is, amit neked a békességedet adja itt a Földön, és amely az örökké valóságban is téged, vagy az örökké valóságban is elvezet. A kívánság az mindig ellene van az örök életnek, az Isten tökéletességének. És nekünk erről kell lemondani. Nem könnyű ez. Nem könnyű ez, de amiben bízhatunk, hogy Isten ebben mellettünk van. Isten az ő lelke által ebben segít. És amikor az előbb felolvastam a prédikátor könyvének ezt a fejezetét, akkor ugye sok olyan dolog van, amikre azt mondja az Úr, hogy mindennek rendelt ideje van. Igen, mindennek rendelt ideje van. Vagyis, hogy olyan jó lenne, és ezt a prédikátor megtanulta az élete végéig, hogy elégedjen meg, fogadja el azt az utat, amit Isten kijelölt. Elégedjünk meg, amikor Isten adja, amikor az Isten elveszi, amikor Isten ezt jónak látja, azt fogadjuk el, mert akkor lesz a mi életünk boldog. Akkor leszünk igazán megelégedettek, ha pedig magunk kezébe vesszük a mi sorsunkat, és mi akarjuk meghatározni a mi dolgainknak az idejét, akkor abból mindig fájdalom, és mindig békétlenség támad. Ezt annyiszor látjuk a Szentírásban, az Ószövetségben is. Viszont Isten azt mondja, hogy ő gazdaggá akar tenni. És ezt a gazdagságot úgy érhetjük el, hogyha engedelmeskedünk. Hogyha teljes szívünket oda tesszük Isten kezébe, a teljes életünket is elfogadjuk. Nem könnyű ez. Sok harccal jár, de Isten ebben bátorít bennünket, hogy tegyük oda. És olyan jó dolog, amikor azt mondja ennek a szmírnai gyülekezetnek, hogy én tudom a te dolgaidat, én tudom a szegénységedet, én ismerem a próbáidat, én mindent ismerek, de gazdag vagy. Mert velem vagy közösségben, mert az én békességemet éled meg a hétköznapokban, és azt mondja neki, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Isten mindent megteremtett, mindent elkészített, ahogy a prédikátor mondja. Ő nekünk adta ezt a világot. Ő megmutatta nekünk az örökké valóságot. És hogy ebből mit kapunk meg, és mi lesz a miénk, akár a világból, vagy a teremtett világból, és az örökké valóságból, ez rajtunk áll. Hogy mennyire bízunk ő benne, mennyire keressük az ő akaratát, és mennyire tartunk ki ezen az úton. Ha kitartunk, ha keressük, akkor olyanok leszünk, mint ez az asszony, ez a moábita asszony, aki kimondta azt, hogy nekem békességem van. Békességben élek Istennel, békességem van a lelkemben, békességem van a környezetemben, ez nekem elég. Hát ez az a gazdagság, amire Isten bennünket el tud vezetni. És én azt gondolom, hogy megkérdezhetjük, hogy ebben mi gazdagok vagyunk. Mert békességem van Istennel, mert békesség van a lelkemben, békességem van a környezetemmel. Ez a gazdagság. Ez az, ami az örökké való gazdagság, amit Isten nekünk adott. Testvérek, ne cseréljünk ezt föl, még akkor is, ha nagy a kísértés, azzal a teremtett világgal, vagy azzal a világgal, amit a kísértő akar nekünk adni, mert annak a vége veszedelem. Ez pedig az örök élet és az Isten békessége. Hát járjunk ezen az úton, éljünk ebben a gazdagságban, törekedjünk erre a gazdagságra, és Isten békessége meg fogja őrizni a mi szíveinket. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.